Ez itt a Jimi Hendrix.
Ez itt az. A legnagyobb buli, ez itt az.
Mert hogy még énekel alattunk, és hát nagy tisztelettel megvárjuk, még befejezi. És utána jövünk vissza Behumi Dórival, Veres Dórival, és Gáspár Máté a vendégünk továbbra is, akit, ahogy a műsor elején elmondtuk, hogyha névjegykártyája lenne, akkor kulturális menedzser lenne ráírva, de valószínűleg a legtöbben az elmúlt hónapokban a nevét úgy ismertétek meg, hogy Mácsai Pál őt tartotta a legjobbnak, és a társulat, és aztán a közgyűlés is arra, hogy az Örkény Színháznak a következő igazgatója legyen 2025-től, és erről fogunk beszélni egy kicsit később, csak nagyon szeretnénk, ha előkészíthetnénk olyan értelemben a terepet ennek, hogy kicsit megismernénk a színházi múltját Mátinak, és hát a legnagyobb falat szerintem, vagy a legnagyobb szelet ebből mindenképpen a Krétakör, hiszen te 12 évet töltöttél ezzel a társulattal, ami aztán más nevet is kapott, meg változott, meg annyi mindent csinált. De neked hol van a szívedben a Krétakör? Hogy helyezed el? Hogy gondolsz rá? Gondolsz-e minden nap például rá?
Nem, egyáltalán nem gondolok rá.
Nem? Minden, ez nem egy ilyen nagy szerelem?
Minden nap. De azt szoktam mondani, amikor ez így szóba kerül, hogy igazából nekem a Krétakör az első gyerekem, az Árpáddal közös furcsa első gyerekem, és remélem, hogy ebbe a mai fóliákkal terhes időszakban ez nem félreérthető. De hogy igen, tehát mi 98-ban kezdtünk el együtt dolgozni, amikor már jól ismertem, és együtt voltam a feleségemmel, akivel aztán lett 4 közös rendes húsvérgyerekünk is, és ahogy a 4 gyerek világra jött, érdekes módon egyébként, vagy természetes módon, úgy szorult egyre hátrébb és hátrébb, és a színház és a Krétakör, és úgy értékelettek át a dolgok. Tehát a legnagyobb gyerekünk, a fiunk, ő azért mi nagyon megszívta, tehát neki nagyon kemény volt, és főleg a feleségemnek, hogy akkor 2000 környékén hát
minden időt adott a Krétakörre,
a színháznak, az első gyermeknek szenteltem, és tényleg egy őrült rohanásban voltunk folyamatosan, ugye akkor kezdődtek a turnénk, és tehát itt nem csak arról volt szó, hogy sokat dolgoztam, mert mindig sokat dolgoztam, az oké, okay, az magát értetődő, hanem az, hogy rengeteg időt töltöttünk külföldön, és ez mondjuk 2000 és 2004 között, amikor a nagylányom megszületett, ez igazából csak fokozódott, tehát akkor pont 2004 tájékán, 20 évvel ezelőtt jutottunk el nagyjából a csúcsra, vagy úgy emlékszem, most nem is biztos, hogy 2004 vagy 5-ben volt, amikor egy írországi, észak-írországi vendégjátékon voltunk, és ott sétáltunk Árpáddal vagy Belfast, vagy Dublin utcáin, mert nem emlékszem, és akkor volt valami pillanat, és így egymásra néztünk, és mondtuk, hogy na, figyelj, ezt most rögzíts, mert ez most itt az aranykor, tehát ez itt a...
Tényleg?
Ez itt a csúcs, akkor, hogy valami minden nagyon, nagyon klappolt, és aztán én onnan kicsit kezdtem is tudatosan már a saját munkakörömet is, meg a saját feladataimat is, vagy a munkakörömet átértelmezni, és a feladatokat átadni, és tényleg az is hozzátartozott ehhez a Krétakör sztorihoz, hogy nem csak a színészgárda volt egy különösen tehetséges és fantasztikusan összhangban hozott csapat, hanem mindazok a kollégák, akikkel együtt dolgozhattam a műszakban és az irodán is egytől egyig fantasztikusan odaadó és tehetséges emberek voltak, úgyhogy lehetőségem is volt, hogy bizonyos feladatokat átadjak. Tehát volt egy ilyen, ma már így mondanánk, egyfajta ilyen tehetséggondozás, vagy egy ilyen szervezetfejlesztés folyamatosan, aminek aztán az eredménye az lett, hogy hát nem csak a produkciós munkákat lehetett átadni, hanem aztán pár évvel később már az ügyvezetést is. De ezek az idők még a 2000-es évek első felében nagyon sűrűek voltak, és hát nagyon figyeltem, arra is kellett gondolni, hogy ne szálljon el velünk mi magunk ne szálljunk el saját magunktól olyan értelemben sem, hogy ne hagyjuk magunk mögött a magyar bázist. Tehát azt is számomra elég világos volt már a legelején, hogyha nemzetközi sikerekkel párhuzamosan nem építjük ki az itthoni közönségbázist, meg az itthoni fontosságunkat nem érzékeltetjük a támogatók felé, akkor nem fogunk tudni hosszan fönnmaradni. És ezért egy idő után nagyon tudatosan limitáltuk, hogy nem fogunk mondjuk 2 vagy 3 hónapnál többet külföldön tölteni, hanem akármennyi is a meghívásunk, és akárhány fesztiválra hívnak minket, mi az évadnak legalább a kétharmadát itthon játsszuk ki, és a magyar Budapest és a hazai közönséggel találkozunk, mert csak ebből tudjuk megépíteni a saját brandünket, most már így mondanám.
És ebben abszolút együtt gondoltatok egyébként Schilling Árpáddal? Tehát ő is, ő neki nem volt nagyon vonzó ez, hogy egy közép-kelet-európai társulat ennyire belehasít akár a világ, vagy Nyugat-Európa színházi
színhájában. És egészítselek ki, hogy egyébként tényleg az volt, hogy voltak évek, amikor ti voltatok a legtöbbet külföldön játszó magyar színházi társulat.
Sok tehát
azért ez igen, tehát hogy azért tényleg az van, amit a Dori mond, hogy rólatok szólt a magyar színjátszás tőlünk nyugatra leginkább.
Sok ilyen év volt, és egy nagyon szerencsés időszak volt, mert ugye a 90-es évek meg előtt is ugye az a katonáról szólt, és hát a mi történetünk nagyon sok szállal fűződik a katona történetéhez, mármint a Katona József színész történetéhez, és Árpád személyesen is sokat köszönhet Zsámbéki Gábornak, és Székely Gábornak, aki ugye az osztályfőnöke is volt a főiskolám. És akkor valahogy mindenfajta átalakulások miatt ez úgy adódott, hogy miközben a katona is megőrizte a nemzetközi presztízsét, de hogy mi elkezdtünk nagyon menni, és ennek egyébként egy csomó oka volt, praktikus az, hogy mi egy független társulatként léteztünk és dolgoztunk, az azt jelentette, hogy ugye egy kisebb, kompaktabb csapattal hoztuk létre a produkciónkat, és utaztunk is. Tehát például nagyon emlékszem az első találkozóim egyike az Avignoni Fesztivál igazgatójával, 2000 környékén volt, és így, hát ő egy nagyon-nagyon rutinos öreg róka volt, egy igazi régi vágású fesztiváligazgató, és ő így mondta nekem, hogy figyelj, hogyha sikeresek akartok maradni a mai, vagy válni a mai világban, sikeresek akartok válni, akkor felejtsétek el ezt a régi orosz típusú, vagy lehet, hogy szovjet típus, nem is tudom, hogy mondta, turné mellett, tehát nincsen 44 fős utazó, és még hozzuk az asszonyokat is, ennek ma már vége van, 29, max 29 emberbe, akármekkora produkciót hozol, limitáld az utazó csapatot. És ezt velünk meg lehetett dumálni, mert mi akkor kezdtük, és akkor raktuk össze egyáltalán magunkat, meg hogy hogyan, meg összesen nem dolgoztunk 29-en a kréta körbe, tehát hogy nem volt ilyen szempontból nehéz, de mondjuk egy hagyományosabb színházi üzemmenetben, szocializálódott közszínházban pedig hát ezek olyan elvárások voltak, amiket sokszor nehezen léptek meg, vagy csak nagyon privilegizált emberek engedhettek meg maguknak, hogy mégiscsak 44-en utazzanak.
Nektek rengeteg kisülésetek volt olyan értelemben, hogy így ilyen tehát ilyen színház történetbe beírandó ügyetek, sikereitek, és nagyon kíváncsi lennék, hogy te mit gondolsz, hogy ez hogy sikerült így. Mert hogy az van, hogy hát nem ti voltatok az egyetlen, az alternatívat azt nem szerettétek soha, most se mondjuk így, hanem hogy mondjuk független. Úgy, hogy független színház, bár az is igaz, hogy szerintem nagyon sokan a ti mintátokat követve, vagy akár azt is lehet mondani, hogy a ti műhelyetekből kinőve alapítottak aztán színházat, és lettek sikeresek. Szóval, hogy voltak azért mások is, akik függetlenek, de tényleg volt időszak, amikor a krétakör minden tekintetben mutatta példát, és törte az utat. Minek volt ez köszönhető?
Hát, rengeteg dolognak egyszerre, és biztos, hogy csak a töredéke fog eszembe jutni, de az egyik talán, ami, mert most én vagyok a vendég ebben a műsorban, úgyhogy hadd mondjam
a
ezt.
A ti kettősötök,
az, ugye? Az, ami kettősünk. Uh-huh. Igen, és nem, most ez nem csak személy szerint, hanem egyáltalán az, hogy...
A struktúra, amit
az, hogy
ti ketten
felépítettek. Mi tudtunk, amit úgy neveztünk el, hogy ez egy ilyen tandemszerű vezetés. És ez valóban így volt, és ugye én ezért is kezdtem el aztán tanítani, mert emiatt hívtak Veszprémbe, aztán az SZF-re, hogy erről beszéljek, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ugye ez az, ami annyira szokatlan volt, és abban nagyon hierarchikus magyar, de nem csak magyar színházi rendszerben, ahol tényleg egy-egy személyi vezetés, és aztán egy szűk top management, és aztán így tágul a kör, de gyakorlatilag egy fentről lefele vezérelt működésmód zajlik. Ehhez képest az, hogy mi tényleg ketten találtuk ki, és ketten valósítottuk meg ezt a színházat minden elemében, mert ez nem csak tehát ez a műsorpolitikába éppen úgy bele tudtam szólni, mint az
Árpád
a marketingbe.
Ilyen, hogy színház marketinget akkoriban ez olyan ismeretlen fogalom volt.
De hogy ezeken mi tényleg ketten gondolkodtunk, és ilyen szempontból volt nagyon jó, hogy, hogy két nagyon különböző gondolkodásmódú figura egy közös ügy fölé úgy tudott egy ilyen rangúként hajolni, hogy aztán abból mindig valami új gondolat és valami új minőség tudott kijönni. Tehát ez volt szerintem az egyik a kulcsa a sikernek, a másik pedig az, hogy ez tényleg egy közösségi létmód volt, tehát hogy nagyon sok mindenben nagyon intenzíven be voltak vonva a többiek, és ami ugye a színházi alkotásban úgy mutatkozott meg, hogy ugye rengeteg improvizáció,
ráépülő
előadás is készült, de még azok az előadások is, amiknek egy elég jól megírt szövegkönyve volt, mint mondjuk egy Sirály, ott is volt intenzív improvizációs.
Csak hogy tudd, hogy nálunk dolgozik egy Sirály Pontos Évvel.
Tényleg?
Ő a social media menedzserünk, hogy ilyen modernül fogalmazzak. És
róla kaptam.
És nem tudom, hogy tőletek jön-e, de ő is Pontos Évvel írja.
Na hát majd erről megkérdezzük.
Biztos rajongó.
De hogy igen, de hogy maga egyébként leszámítva a pontosét, az előadás az hülyen követte a Csehovi szöveget, de ezzel együtt volt egy komoly improvizációs fázis a megközelítésében, tehát hogy a színész trupp az ilyen módon mindig egyenrangú alkotó társ volt, és a menedzsment részét is igyekeztem úgy vinni, hogy ki a saját területért teljes felhatalmazással felelt, és hozhatta az ötleteit, a javaslatait, a gondolatait, tehát ilyen szempontból volt egy nagyon egészséges áramlás, amit mi az Árpáddal folyamatosan, és ez szerintem ilyen ösztönös pedagógia érzék volt inkább, szóval ezt mi folyamatosan szorgalmaztuk, és Tehát mindig amiatt csesztettük az embereket, hogy mondd, csináld, gyere, toljad, tehát hogy legyél még több és több. És emlékszem például tényleg, ez nem volt magát értetődő, tehát hogy ezen tényleg dolgozni kellett, mert hiába fiatal társulattal dolgoztunk, ahol aztán ugye, jöttek idősebb kollégák is, akiknek már volt egy másfajta szakmai beegyezottságuk, de a társulatnak egységesen mindig valami olyan feladat volt, ami újdonság volt. Tehát emlékszem, amikor először az volt egy Leonsz és Léna előadásnál, hogy és akkor most forduljatok ki, és kérdezzétek meg a közönséget, tehát szólítsatok, kérdezzétek meg, akkor elsőre, ott voltam a próbán, amikor ez így felmerült, szeretőle elsőre lefagytak, hogy az volt, hogy mi van, mit kell, tehát, hogy mi, és akkor utána elteltek hónapok, meg évek, aztán játszottuk, és a dolog anyanyelvüké vált. És olyan szinten beléjük ivódott, hogy aztán ezt, mint attitűdöt már tovább tudták vinni. És akkor megnézem ma olyan színészeket, akik nálunk voltak, és mondjuk végigcsináltak.
Vagy rendezőket.
Vagy igen, mondjuk a három srác, aki megcsinálta a Hamletet az Árpáddal, és ugye aztán még éveken keresztül több száz alkalommal eljátszották. Az ő egész színészi létmódjukba és alkotói attitűdjükbe ez aztán beleíródott, és ezt viszik tovább.
Igen. Mennyi idő kellett a közönségnek ahhoz, hogy mondjuk ne jöjjön zavarba egy ilyen eset kapcsán, hogy egyszer csak a színészek felé fordulnak, és a színpadról rámutat, és azt mondja, hogy megkérdezlek erről, vagy egyszerűen csak feléjük fordulnak, és megkérdeznek tőlük, meg lesztek szólítva.
Ilyen szempontból a kritakör előadásai mindig eléggé provokatívak voltak.
Nagyon is.
Tehát akit ment, azt tudta, hogy mire számít.
Igen, vagy legalábbis nagyon kíváncsi volt, hogy na most mi fog történni. És ennek a megszólításnak, vagy megszólítottságnak azért rendkívül különböző formái voltak. Tehát én emlékszem, hogy amikor a W munkás cirkuszt mutattuk be, ami ugye, egy Wojciech adaptáció volt a Thália régi stúdiójában, ahol nem volt ilyen fajta direkt interakció, de egyszerűen maga a közelség, és a látványnak és a színészi jelenetnek az intenzitása olyan zavarba hozott embereket, tehát emlékszem, hogy nem tudtak oda nézni, eltakarták a szemüket, és aztán mindig pislogtak, mint amikor egy horrorfilmet nézel, hogy már elmentem
az ujjaikon keresztül nézték.
Igen. De aztán meg visszajöttek, és kétszer-háromszor visszajöttek, mert érezték, hogy itt valami nagyon erős hatás éri őket. De ez teljesen más esztétikája és más feldolgozás előadások, mint mondjuk a Fekete Ország, amit pont 20 évvel ezelőtt mutattunk be, ami aztán tényleg egy frontális előadás volt, és nagyon klasszikus, nagy díszlettel játszottuk a Millenárisban.
Hát de talán csak a díszlet volt klasszikus benne.
Hát igen, de úgy értem, hogy egy rendes,
igen.
Jó doboz előadás, igen, volt negyedik fallal. De hát az is rendkívüli módon megszólította a közönséget, és nem hagyta nyugodni, vagy nem hagyta semleges pozícióban. Tehát mi akkor is azt gondoltuk, és ja, nagyon sokan mások is, hogy a jó színháznak ennyi a feladata, vagy ez a lehetősége, hogy hogy fel piszkálja az idegvégződéseket, és olyan kérdésekkel szembesítsen, amire aztán kiki megpróbálnak.
Igen, szóval, hogy nálatok se a színész, se a néző nem lehetett kényelmes helyzetben. Tehát nem is hagytátok, hogy kényelmes helyzetben legyen, mert ahogy említetted, a színészek is állandóan birizgálva voltak, de hogy a nézők is. De ez egy ilyen stílusú, karakterű dolog volt. Itt ezen a ponton hívjuk fel a figyelmét a hallgatónak, hogyha, főleg, hogyha nem látott krétakörös előadást, mert hát bizony most már fölnőtt egy olyan generáció is, aki élőben nem találkozhatott az előadásaitokkal, hogy tulajdonképpen elég nagy számban az interneten megtalálunk krétakörös előadásokat, szóval én úgy tudom, a YouTube-on is nagyon sok fönt van, de volt
az
erre...
Az utolsó időben csináltunk egy archívumot.
Igen.
Van egy krétakörös archívum, és ott sok anyag fönt van. És
igen, ez nagyon szépen végigkövethető, ezt tényleg tegyük hozzá.
Mennyi időbe telt, míg teret nyertetek? Mert azért ez, amiről beszélünk, és aki ezeket látta, az tudja, hogy ez tényleg azért ebbe a... a polgári színjátszásban, meg egy kicsit ez a szocializmusnak is megfelelő, kicsit irányított, tematikájú, ízlésű, színházi, egy-két színházat leszámítva, tehát színházi világban vagy színjátszásban azért ez egy nagyon nagy baltavágás volt, jó értelemben, és mennyi időbe telt, amíg így eszméltek a magyarok, hogy van egy ilyen, és ez egy egész újdonság, és aztán felkaptak benneteket, és jöttek.
Nagyon gyorsan történt minden. Objektíve is, azt hiszem, szubjektíve meg főleg. Nagy szerencsénk volt, ugye azért a rendszerváltás utáni évtized, másfél évtized arról szólt, tehát ott a legnagyobb fejlemény a magyar színház életben a Függetleneknek a megjelenése, elismerése és felfutása volt, aminek természetesen voltak már az előző rendszerben is nagyon fontos előfutárai, és voltak olyan, már akkor is a 90-es évben olyan nagy öregjei, akiknek a notoritására mi is építettünk, és akiknek a jelenléte nélkül nem tudtunk volna mi se eljutni oda, ahová eljutottunk, de ezzel együtt az is tény, hogy mi voltunk ennek a szcénának a zászlóvivői, és mi ezt a szerepet elég tudatosan játszottuk is, és ebben is nekem elég sok feladatom volt, mert a színház csinálás mellett viszonylag hamar belekerültem nem csak a tanításba, hanem a különböző ilyen, hát ma úgy mondanánk, hogy szakpolitikai feladatokba, akár mint kuratóriumi tag, különböző pénzosztó és pályáztató szervezetekben, mint az NKA, akár mondjuk a 2000-es évek második felébe az előadó művészeti törvény előkészítésében, mint ennek a területnek az egyik küldöttje, és itt mindig megpróbáltam úgy dolgozni, és olyan újításokat bevezetni, ami az egész terület számára jó, és azt az erőt, ami akkor tényleg benne volt a krétakörben, és mindazokban, akik tőlünk akár teljesen függetlenül kifejlődtek, Pintér Bélától hosszan sorolhatnám, ki mindeneken át, és akiknek egy nagyon gyorsan felnövő, nagyon fantasztikus közönség bázisa is létrejött. Tehát, hogy az ő érdekeiket próbáltuk meg képviselni, és végülis ennek a folyamatnak volt a végpontja az a bizonyos előadóművészeti törvény, ami aztán a 2009-es révbeérésekor végre először hivatalosan is kimondta, hogy itt van egy ilyen terület, amelyik ugyanolyan módon jelen való a magyar színházi életben. És hogyha, tehát a kérdésedre, ha ezt megnézzük, ez azért viszonylag elég gyorsan így lefutott. Az sajnálatos, hogy mire kifutott, és mire eljutott erre a zenétre, addigra olyan változásokkal és olyan fenyegetésekkel kellett szembenézni, aminek eredményeképpen a következő egy-másfél évtized pedig ennek a területnek a fennmaradásért vívott küzdelmének, aztán a leépülésének a történeteként írható le sajnos. De, és máshova kerültek a prioritások ezzel párhuzamosan, de hogy nekünk az, hogy ennyire gyorsak tudtunk lenni, a mögött volt egy ilyen zeitgeist, hogy ez volt a
történelem hátszele.
És mi ezt azt hiszem, hogy felismertük, és igyekeztünk vele jól felfárkodni, és nem csak a saját hasznunkra, hanem az egész szénáira, legalábbis én így szeretek erre visszaemlékezni.
Innen fogjuk folytatni Gáspár Máté kulturális menedzserrel. Maradjatok velünk, ne menjetek sehova!